És ezeket is Isten megengedi az életünkben. És egy nagyon drága történetet hoztam erre a mai napra, az pedig Jákobnak a tusakodása. Ez Mózes első könyvében meg van írva ez a történet, és a 32. fejezetből a 24-től 31. versig terjedő szakaszt szeretném felolvasni, és Isten igéje iránti tiszteletből kérlek, hogy álljatok föl, és úgy hallgassátok Isten igéjét, tehát 1 Mózes 32, 24-től, és az ige felolvasása után Misit kérném, hogy a közösség nevében kérjen áldást erre a szolgálatra. Jákob pedig egyedül maradt, és tusakodott vele egy férfiú, egészen a hajnal fejüveteléig. Aki mikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, megérintette a csípője forgócsontját, és Jákob csípőjének a forgócsontja kiment a helyéből a vele való tusakodás közben. És mondta, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. Jákob ezt felelte. Nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. Ekkor azt mondta neki, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákobnak hívnak ezután, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És kérte Jákob, mondd meg, kérlek a nevedet. Ő pedig ezt felelte, ugyan miért kérded a nevemet? És ott megáldotta őt. Jákob pedig azt a helyet Penuelnak nevezte, ezt mondván, láttam Istent színről színre, és megszabadult a lelkem. És a nap már fölkelt, amint elment Penuel mellett, ő pedig sántított a csípőjére.
Így szól az Úr, szólt a proféták, és így tetted a népedet, vagy a jó időben szabadon áldottad meg, amikor nézem az új szövetséget, az Úr Jézus sohasem maradt néma, csak azok számára, akiknek a szíve kemény volt, és nem alázták magukat Isten előtt. Uram, hiszem, hogy ma úgy állunk itt előtted, hogy hallani akarjuk a te szabadat. Az a te vágyad és akaratod, hogy magadhoz hívjál minket még jobban, majd megállhassál, hogy a Szent Szellemeddel betölthessék. Az a te akarod, hogy Istenem, hogy változzon a mi életünk, ne maradjon olyan, amilyen most, vagy ahogy eljöttünk. Uram, te látod a szíveinket, hogy vagyunk itt, hogy készültünk a héten, hogy készültünk tegnap, vagy ma reggel, erre, hogy a te szavad szóljon itt közöttünk. Arra várjuk Istenem áll meg az igény hirdetőt, és azt, hogy megértessük, amit számunkra akarsz mondani. Amen.
Kérlek, hogy foglaljatok helyet. Gondolkoztam azon, hogy az igéhirdetésnek milyen témát lehetne adni. Az első nagybetűs cím, amit adtam, hogy Isten akarata a ti szenté lételetek. Vagy mondhatnánk azt a címet is ennek az igéhirdetésnek, hogy a Szent Szellem átformáló hatalma életünkben, mert valójában erről van szó. Szeretném ott kezdeni ezt az igehirdetést, hogy milyen is volt ez az ember Jákob, milyen volt az ő természete. Ő mindig is egy ilyen harcos természetű ember volt. Valahogy ez a génjeiben hordozta, benne volt. Már amikor Rebeka, az édesanyja várta az ikreket, akkor is nagyon nagy küzdelem volt az anyaméhben, hogy ki az, aki elsőként meg tud születni, hiszen aki első lesz, az örököl szinte minden áldást, az első szülétségnek a jogát elveheti. Hihetetlen, felfoghatatlan dolgok, hogy történhetett mindez, de valahogy ez is benn volt Isten tervében, és ugye megszületett, mégiscsak Ézsaú volt az első, mondhatnánk azt is, hogy előnyös pozícióból indult, mert ő fogja örökölni az atyai áldást, az első szülöttségnek a jogát, rajta keresztül áradnak ki a hatalmas és több generációra kiterjedő áldások. Hát ez volt a helyzeti fória neki, bár azért tudjuk, hogy voltak proféciák, ígéretek azt megelőzően, de hát mégis ez volt a tény, hogy ő született meg először. Azt látjuk Jákobról, hogy egy rendkívül jó képességű ember volt. Vágott az esze, mint a borotva, tehát jól átlátott minden helyzet. Mindenkit kenterbe tudott verni az ő képességeivel, amellett azt látjuk, hogy szorgalmas és törekvő ember volt, nem volt kenyere a semmit tevés. Tehát ő tele volt célokkal, elképzelésekkel. Menjük és csináljuk. És hát ugye ott adódott az a lehetőség, hogy talán valamivel az ő bátyától kicsikarhatja az első szülöttségnek a jogát, esetleg megvásárolhatja. Azért, hogyha már róla beszélünk, már Ézsauról, de egy picit visszatérve Jákobra, tudjuk, hogy sok tisztességtelen dolgot tett az életében. Nem véletlenül hívták, nevezték el őt csalónak. A Jákob szó ennyit jelent, hogy ő egy csaló, csaló ember. Szegény kisgyermek ilyen nevet adni valakinek, és gondoljátok be, hogy valaki megszületik, és akkor azt a nevet adjátok neki, hogy csaló, vagy erkölcstelen, vagy nem tudom micsoda, de ő csaló volt, tehát ezt jelenti a neve. És, de azért mégis azt látjuk, hogy az egy pozitív volt az életében, hogy áldott akart lenni. Ő áldott akart lenni. Számára a természet feletti, az Istentől való áldás egy nagyon nagy érték volt. Ő ezt sokra, nagyra tekintette. És ezt az áldást szerette volna ő valahogy megszerezni, megragadni. Értéknek tekintette ezt. A célkitűzés jó volt, az eszköz, amivel ezt el akarta érni, nem. Mondhatnánk, ma is vannak emberek, akik így gondolkoznak, hogy a cél szentesíti az eszközt. Hát tudjuk, hogy Isten igébe ez nem nyer helyeslésre, tehát a cél semmiképpen sem szentesítheti a gonosz és tisztességtelen eszközöket, a cél csak tisztességes eszközökkel lehet elérni. Nézzük meg a testvérét, Ézsau. Ézsau az élvezeteknek él. Belefáradt a mindennapos munkába. De az, ami Ézsauval történt, az figyelmeztetés számunkra is. Hogy amikor Isten ígéreteire gondolunk, a hatalmas áldásokra gondolunk, az nem úgy hirtelen hullik a mi ölünkbe. Tehát egy csomó mindent kell tennünk nap, mint nap, évről évre, csomó mindent, elfáradunk, szomorúak vagyunk, nem süt a nap, most éppen süt, és azért nagyon hálásak vagyunk Istennek. És nézzétek meg, hogy mi jellemezte őt, és miért esett el az áldástól. Azt olvashatjuk róla, hogy Jákob egyszer valami főzeléket főzött, és Ézsau megjövén elfáradva a mezőről, ezt mondta Ézsau Jákobnak. Engedd, hogy ehessem a veres ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték nevét Edomnak. Jákob pedig ezt mondta. Add el hát nekem azonnal a te első szülöttségedet, és ezt mondta Ézsau, íme én halni járok, mire való hát nekem az én első szülöttségem. Ez egy istentelenség, ami megnyilvánult benne. A jelen valóra tekintett, a fáradalmaira, a munkájára tekintett, és semmivel vette az Isten áldását, az első szülöttségi jogot. Mit mond erről a magatartásról Isten? Azt olvashatjuk a zsidókhoz írt levélben, ne legyen senki parázna, vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett, mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyhullatással kereste azt az áldást. Nem része az igehirdetésnek az, hogy ezt kifejtsem, de látjuk azt, hogy Isten ezt a magatartást hogyan minősíti. Ha mi a jelenre fókuszálunk, a nehéz munkánkra, nehézségeinkre is, emellett az élvezeteket választjuk inkább, ahelyett, hogy kivárnánk azt az áldást, amit számunkra Isten elkészített, akkor azt mondja Isten igéje erről a szeméről, hogy az az ember, az a hívő istentelen. Tehát ez egy nagyon nagy figyelmeztetés, hogy minden nehézség mellett is értékeljük azokat az ígéreteket, amelyeket egy hívő Jézus Krisztusban már megkapott. A nehézségekről. Hadd olvassak föl nektek egy igét, ami arról beszél, Péter beszél a megpróbáltatásokról, amiken nekünk keresztül kell mennünk. És hogy ezeknek a megpróbáltatásoknak célja van. Ezekben a megpróbáltatásokban derül ki az, hogy nekünk van-e egyáltalán hitünk. És ezt a hitet keresi az Isten, és ez alapján, a hit alapján lesz az utolsó napon a megjutalmazás. Azt mondja Péter első levelében, az első fejezetnek a harmadik versétől, hogy áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Domolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Akiket Isten hatalma őriz, hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kellett lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre, dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Ez a rész, ez a szakasz arról beszél, hogy mi hívőknek is nagyon sok nehézségen kell keresztül mennünk. Nem úgy alakulnak az életünknek a dolgai. Meg kell kapaszkodnunk Istenbe, és az élő reménységet meg kell tartanunk. És Isten azt értékeli nagyra, hogyha valaki nem felejti el, hogy Isten jó hozzá, és hogy az énekben is benne, hogy többé már nem kételkedek, Isten jó. Akármi történik, Isten jó. Tegnap, amikor házi csoport volt, azon is gondolkoztunk, hogy miért mondja az Úr Jézus a feltámadása után azt, hogy békesség néktek. Miért mondta azt nekik? Háromszor is békesség néktek. Most is vannak hívők, így köszöntik testvérek egymást, hogy békesség. Ez egy nagyon jó köszöntés. A zsidók is gyakorolták ezt, és sálomot mondtak egymásnak, ami ugyanúgy békességet jelent. Azért, mert akkor is a tanítványokban félelmek voltak. A békesség az egy nagyon nagy kincs. A békesség egy olyan erőt bír, ahogy Pál apostol mondja, hogy annak van hatalma megtartani minket, még különböző, tehát a mi gondolkodásainkban, akármilyen gondolatok, akármilyen félelmek vannak bennünk, a békességnek van hatalma minket megtartani a körülmények és a gondolataink ellenére. A másik, talán emlékeztek arra, hogy van egy olyan ének, ha Isten békéje lakja szívedet. A békességnek nagyon nagy jelentősége van, a békességben kell megmaradni. Igazából a hitnek a gyümölcse a békesség, és hitnek a következménye, mert az éneknek a szerzője egy nagy nehézségbe fogalmazta meg ezt a hitvallást, hogyha Isten békessége lakja szívedet, akkor a vihar tombolhat. Ez az ember misszióra készült, nem nyaralni ment volna Európába, hanem először átküldte volna a családját, a feleségét és három lányát, a következő hajóval majd ő ment volna, és misszióztak volna Európában, de sajnos kapott egy hírt, hogy az a hajó elsüllyedt, és meghalt a felesége, és meghalt a három lánya. Most ugye mi egy ilyen helyzetben mit tudunk mondani, ha egy ilyen dolog történik velünk, ugye? Miért? Miért? És nem hallunk, és nem tudunk arról a történetről, hogy Isten megmagyarázta volna neki, hogy tudod, ez azért történt már. Hanem ez a testvér egy hívő volt, és hitért gyakorolta, és ebben a helyzetben is tudta, hogy Isten jó. És Isten békessége megőrizte az ő szívét akkor is, hogyha a gondolataiban a történtekre nem talált magyarázatot. Szóval ezt a hitet keresi az Isten, ezt a hitet keresi majd akkor, amikor Jézus Krisztus megjelenik számunkra, és ezek alapján leszünk megjutalmazva, hogy mi tényleg bíztunk benne a megpróbáltatásokban. Vagy csak akkor tudtunk bízni, hogyha sok pénzzel ellátott minket, és sütött ránk a nap. Tehát akkor kell gyakorolnunk a hitünket, amikor nehéz helyzetbe kerülünk. És ezt Jézus Krisztus nézi, ezt értékeli, ezt várja. És ez alapján történik a jutalmazás. Jákobnak az életében is nagyon sok nehézség volt, mondhatnánk azt is, hogy az ő cselekedeteinek a következménye volt, mert mi? Csalt, becsapta a testvérét, ellopta az első szülöttségjogot, ellopta az áldást, ugye az édesapját is becsapja, az édesanyja ebben segített, milyen harmonikus lehetett a kapcsolat az apuka és az anyuka között, ez egy megint egy másik téma, de ezeken ment keresztül, és ennek következménye van. Neki menekülnie kellett otthonról, mert Ézsau megfogalmazta, hogy én megölöm őt. Megölöm. El kellett menekülni otthonról. És ugye a nagybácsihoz, Lábánhoz menekült, ahol emberére akadt, mert ez a Lábán is egy nagy csaló volt. Talán emlékeztek Dirici Tibornak a bizonyságtételére, amikor elmondta azt, hogy ő milyen erőszakos ember volt. És kapott egy nagyon erőszakos embert. Amikor Isten kezdte őt formálni, átalakítani, és ő volt a főnöke, és amikor tudta, hogy mi a helyzet, neki már semmi szava nem volt, hát legyen az, amit a főnök mond, de azt mondja, de mondjál már valamit, mondjál már, mi a véleményed erről? És ez végig már tudta, hogy úgy sincs semmi érte, nem baj, akkor elmondom, szerintem így kéne csinálni. Jó, rendben, nem úgy fogjuk csinálni, így fogjuk csinálni. Jó, hát akkor így lesz. És ezen keresztül formálta át Isten őt, és szabadította meg az erőszakos természetétől. És mivel ő ilyen volt, csaló volt, ezért kellett neki egy olyan ember, aki Móresre tanítja, ez volt Lábán. Ha belegondoltak abba, hogy 7 évet szolgált azért, hogy a szerelmét elvehesse feleségül. És amikor jó sötét van, ott van a nász éjszaka, és akkor beküldi az apósa a másik lányát, az idősebbet beküldi. És ugye reggel derülnek ki a dolgok, hogy belettem csapva, nem baj, dolgozhatsz újabb 7 évet, és megkaphatod a szerelmedet is. Ez történt, aztán újabb 7 évet kellett dolgozni azért, hogy valami vagyonnal rendelkezzen, amivel ezt a sok gyereket, a 2 feleséget és a 2 szolgálót mindent el lehessen tartani, de ez ugye 21 évébe telt. Aztán jött az indítatás, haza kell menni az ígéret földjére. És amikor ez megtörténik, és ott van már Kánaán földjén, megint puhatolózik, hogy na, hát akkor milyen lesz ez a hazatérés, nézzük meg, hogy Ézsauban mi változott ez alatt a 21 év alatt. Előre is küldi az embereit, megnézik, hogy na, Ézsau milyen. Hát az Ézsau jön, de 400 férfi van vele. Hát én is megijednék, hogyha belegondoltak ebbe a helyzetbe. Azért menekültem el otthonról, hogy meg ne üljön. Közben még meg is szaporodott, és van belőle már 400, és egy egész hadsereggel jön velem szembe. És bár megáldotta Isten az ő életét, volt ugye 11 gyermeke, hatalmas nagy sokasága a barmoknak, tehát tényleg ő egy tekintés gazdag emberi vált, senkinek az adományára nem szorult rá, mert Isten ennyire megállhatta az ő életét, és nem azért, mert ő jó volt, mert ő csaló volt, csak egyszerűen Isten ígéretett arra, hogy elmész, megáldalak, és vissza fogsz ide jönni. Szóval itt van ez a helyzet, közeledik Ézsau. És akkor elgondolkozik 40x évesen, hogy most mi lesz. Elég sok mindent elértem az én tehetségemmel, a fifikásságommal, de most mit kezdek egy hadsereggel szemben? Tehát, hogyha reálisan nézzük a helyzetet, akkor igazából itt most meg fogunk halni, és a szavaiból halljuk is, hogy így gondolkozik, hogy hát most mindenkit le fog kaszabolni az én bátyám. És akkor elkezd tervezgetni is, hogy valahogy azért ki kéne engesztelni az én bátyámat, és mindent szisztematikusan felépít, kisebb csoportokat, és mindig majd hajoljatok meg, mondjátok meg, hogy az én uramnak, a te szolgád Jákob, ezt mind ajándékba adjuk, egy csomó ajándékot, mindent felsorakoztat. És tudjátok, az a helyzet, hogy van egy tanulság a Jákob imádságának, csak egyetlen egy igeverset mondanék, azt mondjuk itt rosszul másoltam ki, de azt majd felolvasom a Bibliából. Azt mondja többek között az Istennek, hogy szabadíts meg kérlek engem az én bátyám kezéből, Ézsau kezéből, mert félek ő tőle, hogy rajtam üt és levág engem az anyát a fiakkal egybe. Tehát, Istenem, mentsél meg. Mert csak benned reménykedhetek. És felteszem azt a kérdést, hogy ez alapján, az imádság alapján el tudjuk mondani, hogy Jákob egyedül Istenben bizakodott? Aki ismeri a történetet, az tudja, hogy nem. Tehát ő elmondja ezt az imádságot, de nem bízik az Istenben, mert azt mondja a 20. versben Isten igéje, megengesztelem őt az ajándékkal, amely előttem megy, és ha azután kerülök szembe vele, talán kedves lesz előtte a személyem. Nem tudom, ti hogy vagytok az imádsággal, de én sokszor ugyanígy viselkedek, ahogy Jákob akkor viselkedett. Mivel hívők vagyunk, ezért kérjük az Isten segítségét, utána megoldjuk a dolgokat. És én már bizonyságot tettem itt a gyülekezetben, csak röviden említeném azt, hogy amikor decemberben szerettünk volna autót vásárolni, és imádkoztam is, ezért én mindig Istentől szoktam elkérni ezeket a dolgokat, mert félek attól, hogy valami rosszat vásárolok, és eddig megsegített az Úr, és imádkoztam is ezért, és nem jött össze. És olyan jó volt házi csoport. Ott voltunk együtt, nem ezen gondolkoztam, de együtt imádkoztunk, és egyszer csak így bevillant egy gondolat, hogy miért nem jött össze az autóvásárlás. És megértettem, hogy azért, mert egy szakemberbe bíztam, azért, mert egy hirdetést kinéztem, és azt gondoltam, hogy az lesz a tuti. És nem. És Isten meghiúsított ezt az egészet. Látjátok? Imádkoztam, és mégse egyedül Istenben bíztam, és Istennek kedves volt az, hogy ez ne jöjjön össze. Ezt megengedi a mi életünkben. Ezt csinált egyébként Jákob is. Csak tudjátok, nagyon nagy feszültségben élte az életét, és azért úgy gondolkozott azon, hogy talán ez az ajándék az kevés lesz. És eljött az a pillanat, amikor neki tusakodnia kellett, az alapigénk, amit felolvastunk, egyedül kettesben az Úrral. Hát nagy volt a családja, és talán rájuk is számíthatott. De eljött az a pillanat Jákobnak az életében, amikor kettesben kell maradni az Úrra. És Isten valamit akar cselekedni az ő életében. Ez az éjszaka kellős közepén történt, a családját átszállította a folyón, és ő egymagában maradt. Egyedül kettesben az Úrra. Tudjátok, ezt elmondtam egy héttel ezelőtt, hogy pont erről szólt az ige a baleset előtt, mielőtt Justika leesett a létráról, és azt mondtam, hogy egyedül kettesben az Úrral. És valamikor nem értjük ezt, amikor Isten szól hozzánk, hogy egyedül kettesben az Úrral. De hát nekünk annyi dolgunk van, annyi elfoglaltságunk van. Jó, persze hívő vagyok, ezt komolyan veszem, egyedül kettesben az Úrban, és nem veszük komolyan. Nem veszük komolyan, megyünk tovább és csináljuk a dolgainkat. És valahogy így lehetett az a valaki is, aki talán Jézus Krisztus, vagy az Atya, nem tudom, hogy ki lehetett, vagy a Szent Szellem. Én ezt az egész tusakodást nem tudom elképzelni. Nem tudom úgy elképzelni, mint hogy a tévében nézem a birkó közvetítéseket, hogy ott gurulnak jobbra-balra, tehát ezt így nem tudom elképzelni. Inkább azt, hogy ez egy szellemi küzdelem lehetett, hogy lehet, hogy álomban történt mindez, de ez egy valós harc és küzdelem volt. És azt olvashatjuk ebben a tusakodásban, hogy elsősorban azt olvasok a legelején, hogy nem Jákob volt az, aki tusakodott azzal a valakivel, hanem az a valaki tusakodott Jákobbal. Én az igéből azt látom, hogy Isten át akarta formálni Jákobot. Mert Isten ígéretet adott arra, hogy te áldott leszel. Tudom, hogy milyen vagy, csaló vagy. Áldott leszel. Én átformálok téged. Ez a Szentléleknek a munkája. A Szentléleknek az átformáló munkáját a Bibliában legfőképpen Jákobnak a története mutatja be. Én átfoglalkozom, hogy oda megy, és tusakodik vele. És rá akarja valahogy venni, hogy változzon meg. Nem tud megváltozni. A tusakodásnak nincsen olyan eredménye, amit Isten szeretett volna elérni nála, és azt olvashatjuk, hogy nem bírt vele. Isten a kezdeményező, de nem bír vele. És ha nem bír vele, ezért megérinti a csípőjének a forgócsontját, és kificamítja. És ennentől kezdve egy gyenge bicebúca is fájdalmakkal lépkedő emberré válik ez a Jákob. Tehát ez volt az ára annak, hogy megváltozzon Jákobnak a személyisége, az egész élete, hogy onnantól kezdve egy kisugárzása legyen, tiszta kisugárzása legyen. És majd elmondom, hogy milyen lett az élete végén. És ez az, amit itt az ige mond, hogy megillette csípőjének forgócsontját, ez az az erős pont, amire te építed az életedet. Ezzel az erős ponttal Isten foglalkozni fog. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert hogyha valaki megismerte Jézus Krisztust, az azt jelenti, hogy benne megszületett az Úr. És az Úr akar érni és akar cselekedni az életünkben. Sokszor észreveszitek azt, hogy azoknak az embereknek van kisugárzása, azoknak az embereknek van a szavuknak súlya, akik valamilyen megtörjetésen mentek keresztül, akik valahogy le tudták tenni a képességeiket Isten kezébe, és valami más, nem tudom micsodát, de valamit kaptak Istentől, és van kisugárzása, van erő benne. De ha ezen a megtörjetésen nem mentek volna keresztül, mint ahogy Jákob is ugye a csípőjének forgócsontját ki kellett ficamítani, kiugrasztani a helyéből, akkor nincs áldás, nincsen ez a kisugárzás, nincsen ez az isteni jelenlét, ez a tisztaság, ez a megszentelődés nem valósulhat meg annak az embernek az életében. Ez az az erős pont, amire építed az életedet. Hát egy picit beszélgettem Justikával, és neki pont ez az erőssége, hogy fürge, és sokat tud tenni. Hát mondom, te itt kaptad a vágást. Most egy kicsit át kell, hogy alakuljon a te életed. Ne legyél olyan, mint voltál. Valami mást akar Isten tenni az életedben. Fáj, és nehéz. És amikor mondja azt, hogy de nem tudom fölvenni az oknit, meg hogy ezt is meg akarnám csinálni, de nincsen hozzá erőm. És tudom, hogy nekem is van az én életemben ilyen vágás, amit azóta is szenvedek, de ezekre a vágásokra nekünk szükségünk van azért, hogy Isten az ő tiszta lelkületét ki tudja bontakoztatni a mi életünkben. Ő Isten ezt akarja tenni, át akar minket teljesen formálni. Tudjátok, Pál is beszélt arról, hogy van neki egy tövise. És ki szereti ezt a tövist viselni magában? Ugye nagyon erősen van megfogalmazva, hogy a sátán angyala volt, hogy gyötörje őt. Tehát nagyon nehézé tette az életét és a mindennapjait. És ugye háromszor is imádkozott ezért, és azt mondja, és ezt mondta neki az Isten, és ezt mondá nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Tehát, hogy mikor lehet egy hívő erős? Krisztusban. Ha ő önmagában megtapasztalja ezt az erőtlenséget. Ha valaki erős, lehet nagyszerű, és dicsérhetjük őt, de ez nem a Krisztus ereje lesz benne. Ezt garantálom. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, de azért ezt nem volt egyszerű neki megtanulnia. Nagyon nem tetszett neki. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, a bántalmazásokban, a nyomorúságokban, ültöztetésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Forduljunk vissza Jákobhoz. Most gondoljatok bele, hogy hát mozgáskorlátozottá vált, mondjuk így, hogy mozgáskorlátozottá vált, oda van az ereje, eddig is nagy bajban volt, hogy egy hadsereg közelít felé, ajándékok nem biztos, hogy elég lesz, hát most már én se tudok normálisan mozogni, minden lépés fáj, most akkor mi lesz velem? Ebben a kiszolgáltatott helyzetben olyan szépen megfogalmazza Isten igéje, hogy ő nem engedi el ezt a valakit. Ezt az isteni szemét nem engedi el. Én nem engedlek el. És én belegondoltam abba, hogy hát hogyan lehet ezt elképzelni. Ki az, aki megfoghatja akár egy angyolnak, vagy akár az Istennek a kezét, és nem visz innen sehova. Dehogy nem, elmegy. De nem tudjuk megakadályozni. Szóval nem engedlek el. Mert ugye, hogy engedj el engem, mert már hajnalodik, és nekem el kell mennem. Nem tudom, miért, de hajnal, el kell mennem. Nem engedlek el, míg meg nem áldasz. És látjátok, hogy amikor egy hívő, vagy akár egy nem hívő is, amikor kiszolgáltatott helyzetbe kerül, akkor kiáltja, és akkor veszi észre azt, hogy mennyire szüksége van az Isten áldására. Azt mondja, nem engedlek el, míg meg nem áldasz. Most már nem önmagára épít, ebben a helyzetben kevés lesz. Aztán megkérdezi tőle, hogy mi a neved? Hát Jákob vagyok, ugye azt jelenti, hogy csaló, így értem mind a mai napig, én egy csaló ember vagyok. Tudjátok, hogy milyen nagy kegyelem az, hogyha ezt ki tudjuk mondani, ez a beismerés felszabadít, amikor elmondjuk azt, hogy milyenek vagyunk valójában, milyen a mi született természetünk. És ezt be tudta vallani, hogy ő egy ilyen csaló ember. És akkor, amikor ez megtörténik, kap egy új nevet, egy új természetet, ő Izrael, Isten harcosa. Küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Nem hiszem, hogy úgy kell értelmezni, hogy legyőzte az Istent. Nem győzte le az Istent, de győzött az Isten színe előtt. Győzött, mert megváltozhatott az ő természete, megváltozhatott az élete. Eddig mindig úgy beszélt az Istenről, hogy a nagyapámnak és az apámnak az Istene, Ábrahámnak és Izsáknak az Istene. Most eljön az a pillanat az életében, amikor azt mondja, hogy Jákobnak az Istene, vagy Izraelnek az Istene. Most már az én Istenem ő. Olyan kapcsolatba kerültem vele. Tetszik nekem ez a természet. Csak egyetlen egy igeverset hadd olvasok, az Úr Jézus is azt mondja, hogy az Isten országát így lehet megragadni. A keresztelő János idejétől fogva mostanáig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Hát küzdeni kell a hitért, ugye ezt még Júdás apostol is megmondta. Tehát ahhoz, hogyha Isten jelenlétébe akarunk kerülni, ha meg akarunk menekülni, ha örök életet akarunk nyerni, vagy az örök életben meg akarunk maradni, akkor azért küzdeni kell. Küzdeni. És Isten ezt igazolta, ezt a küzdelmet, és jó volt ez a küzdelem. Küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Aztán a történetnek a végén még van egy nagyon szép kijelentés, Peniel, így nevezte el azt a helyet Jákob, azt jelenti, hogy Isten arca. Tudjátok, itt az van leírva, Károli így fordítja le ezt a mondatot, az új fordításban egy kicsit másképp van ez megfogalmazva, de szerintem inkább a Károlinak a szövege a helytálló, mert láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Tehát így fogalmaz Károli, hogy mert láttam Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Az új fordítás azt mondja, hogy hát láttam Istent, és mégsem haltam meg. Tehát én értem, hogy a megszabadult szó szerepel, meg a lélek szó szerepel, hogy megszabadult a lelkem. Persze tudjuk azt a Szentírásból, hogy az Isten maga mondja, még Mózesnek is, hogy az én orcámat te nem láthatod, mert ember nem láthat úgy engem, hogy életben maradjon. Tehát nem, azt még Mózesnek se adatott meg, hogy az arcát láthassa. Mégis, amit Jákob átélt, azt úgy fogalmazta meg, hogy láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Hát milyen volt előtte a lelke? Tehát egy ügyeskedő, egy fifikás, egy csaló, mindenkin átgázoló, manipulatív ember volt, és megszabadult a lelke, és utána egy tiszta lelkű emberré vált. Megváltozott az élete. Többét nem csalt, Istenre hagyatkozik, inti gyermekeit, amikor felfedezi bennük saját erőszakos természetét. Sok szenvedés és szomorúság kíséri, korán elveszti szeretett feleségét Ráhelt, majd elveszti Józsefet is. És egy csomó traumán, veszteségen ment keresztül az élete, és élete végén mégis ő volt az, aki megáldotta a fáraót, az akkori világ urát. És tudjuk jól, ezt a zsidókhoz írt levél írja le, hogy pedig minden ellentmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. Tehát akkor ki volt a nagyobb? Jákob volt, Izrael volt a nagyobb, és nem a világ ura. Ő nagyobb volt, mert a nagyobb áldja meg a kisebbet, és ő megáldotta a fáraó. Tudjátok, hogy mit mondott, amikor a fáraóval beszélgetett? A Szücsivel is beszélgettünk, pont ezt a történetet hozta elő. Bevitte József Jákobot és az ő atyát, igen, tehát bevitte József Jákobot is, az ő atyát, és állítá őt a fáraó elé, és köszönti Jákob a fáraót. És mondta a fáraó Jákobnak, hány esztendős vagy? Mondta pedig Jákob a fáraónak, az én bujdosásom esztendeinek napjai száma 130 esztendő. Kevesek és nyomorúságosak voltak az én életem esztendeinek napjai, és nem érték el az én atyáim élete esztendeinek napjait, ameddig ők bujdostak. És megáldá Jákob a fáraót, és kiment a fáraó elől. Szóval sok nehézségen ment keresztül az élete során, de egy áldott emberré vált. Egy fantasztikus ember, és ez Istennek a drága Szent Szellemének a munkája volt. És neki ezeken a nehézségeken kellett keresztül menni. Én arra bátorítlak titeket, hogy nem tudom, milyen életszakaszban, életfázisban vagytok, de egyrészt ne válasszuk azt a kiábrándultságot, azt a leveltséget, ami uralta Ézsaúnak az életét, amikor úgy érezte, hogy túl sokat kell várni az áldás kiteljesedésére, hanem inkább válasszuk Jákobnak az életét, és valahol, ha majd eljön az a pillanat, amikor már a feleségedre, senkire nem számíthatsz, egyedül kell maradnod, és ott vagy Isten előtt, akkor valahol ezt hasonlóképpen történhessen meg a mi életünkben, ahogy Jákobnak az életében történt, és egy jó reménységgel tudjunk mindezekből kimenni, és egy olyan változás történhessen az életünkben, ami megtörtént Jákobnak az életében, új nevet kaphatott, és valóban Isten harcosává tudott válni. Ez volt a mai napra Isten igéjének az üzenete. Szeretném, hogyha most elcsendesednénk, és hogyha valaki bátorítást nyert arra, hogy imádkozzék, azt megteheti hangosan, és én fogom lezárni egy imádsággal.